Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, miközben énekeljük, hogy Te csak az Istennek országát keresd, óhatatlanul tükörben nézünk, nézek én is. És azt gondolom, hogy mindannyian úgy állunk meg előtted, hogy jól tudjuk, hogy ezek olyan célok, vágyak, amikre teljes egészében igent mond az új emberünk, miközben azt is látjuk, hogy minden készség megvan bennünk arra a testben, hogy kötődjön a világhoz. Köszönjük, hogy Te így is szeretsz, és mégis szeretsz. Köszönjük, hogy éppen ennek ellenére is szeretsz, és annyira szeretsz, hogy Jézus Krisztust adtad értünk. Köszönjük a délutánt, az estébe hajló délutánt. Köszönjük az elmúlt időszaknak a csodálatosan szép időjárását. Köszönjük egymást. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, és folyamatosan igen, ebben az irányba vezetsz, hogy az Istennek országát, a Te országodat keressük. Nem tudjuk, hogy ezt Te hogy fogod elérni. Mi szeretnénk. Úgyhogy sokszor talán a test akarata ellenére is ezért könyörgünk hozzád, hogy győzz meg bennünket. Minket pedig segítsél abban, hogy nap mint nap megfeszítsük a testet az ő indulataival együtt. Áld meg az igédet, amit most felolvasok, vagy amiről gondolkodunk. Uram, ahogy telik az idő, egyre jobban tudatában vagyok annak, hogy semmit nem ér a szép szó, a kiművelt beszéd, a világon semmi haszna nincsen az ismeretnek, hogyha Te nem vagy ott mögötte. Megaláz is egyben pedig örülök neki, hogy ezt jelentett ki mindannyiunknak, mert arra helyezi a hangsúlyt, hogy mindenek fölött való az, hogy rád figyelve úgy éljünk, hogy az életnek folyamai járatassanak elő mindannyiunkból. Nem akarjuk kevesebbel beérni, és köszönjük, hogy Te sem éred be kevesebbel. Ugye ez milyen munkát kell végezni, azt Te tudod, mi átadni tudjuk magunkat nap mint nap, és kérjük is, hogy a lélek szóljon a gyülekezeteknek, add meg, kérünk kegyelemből, hogy amit elkezdtél, külön is bennünk, külön-külön személyenként, de együtt is, mint közösség, hogy abban megálljunk, és hogy megdicsőülhessél azáltal, ahogyan tanulunk és rád figyelünk. Növeld szeretetünket, befogadó készségünket. Segítsél, hogy őszinte, tiszta, képmutatás nélküli szeretettel szeressük egymást. Áld meg azokat, akik szívesen jöttek volna, nem volt rá módjuk, őrizd meg Gábort külföldön, őrizd meg Zsoltit, Mártit, Iccát a munkában, Andreáikat és annyi mindenki lehet, akiről nem is tudunk most. Együtt szeretnénk könyörögni Laciért és a holnapi napért. Uram, mielőtt ajkunkon volna a szó, Te érted, fájdalmainkat érted, örömeinket is tudod, megpróbáltatásainkban Te vagy ott, légy ott Lacival is. Légy ott, hogy az a hit éljen benne, hogy minden, hangsúlyozzuk, minden egyaránt javára van annak, aki szeret Téged. Hogy sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem következendők, sem semmi más el nem szakaszthat Téged attól a szeretettől, szerelemtől, amelyet érzel irántunk a Krisztus Jézusban. Úgyhogy ezért áldunk és dicsőítünk, hogy dicsőjél meg, és magasztaltassál fel az életünkben. Amen. Nagyon szép volt a múlt hét. Sokat gondoltam rá a héten, nagyon jól esett, miközben raktam föl a netre ezeket a bizonyságtételeket, és hallgattam, mert hát valószínűleg, aki látta, azt tudja, hogy azért mindig külön választom, megvágom, és úgy rakom föl. Nagyon jó volt. nagyon fölfrissítő volt. Úgyhogy reméljük, hogy máskor is még mód lesz erre. Aztán, ahogy telt az hét, azon gondolkodtam, hogy most már annyi mindenről beszéltünk, annyi, hát tulajdonképpen nem könnyű témakör merült föl, szinte sorozatok szintjén is, és valahogy azt éreztem, hogy akkor na jó, most van az a pillanat, amikor egy kicsit megállunk, veszünk egy levegőt, és valami nagyon, hát nem egyszerű, csak sokkal kevésbé komplikált, nem összetett nagy gondolatokat szeretnék megosztani, hanem na ki találja ki, mit fogok tenni. Folytatom a királyokat, igen. És ezzel azt mondhatjátok, hogy semmi komplikáció, és valóban nem. Itt nem lehet ilyen nagy dolgokat fölhozni, bár biztos lehet, hogy akkor most hogy is van a ilyen meg olyan tannal, mert a királyok élete nem tanoknak a sorozata, hanem bukdácsolásoknak és győzelmeknek a sorozata, mind ahogy a mi életünk is az. És én éppen ezt szeretem benne, akik nem tudják, azoknak mondom, hogy szerintem már 2 éve biztos van, hogy elkezdtem, és igen lassan haladunk, mert Saul óta éppen csak, hogy eljutottunk Roboámig és Jeroboámig, ugye Dávid utáni, Salamon utáni időkig, és hát most folytatnám egy következő júdeai királlyal, aki Roboámnak volt a fia, Abijával. Azt gondoltam, hogy hű, hát nagyon gyorsan átszaladok én ezeken a királyokon, különösen Izraelben, egymás követi gyorsan 3 király, egyik rosszabb, mint a másik. A Biblia nagyon lakonikusan csak annyit jegyez meg, hogy nem tértek meg, ugyanabban a bűnben voltak, mint Jeroboám. Jeroboám szállóigévé váltott, ugye, ha valakit rossznak akarsz mondani, akkor az körülbelül olyan, mint Jeroboám. Aztán lelassultam. Lelassultam, mert néha az egészen rövid történetek mögött is elképesztő mélységek vannak, amiben nagyon magunkra ismerhetünk. Úgy döntöttem, hogy maradok most Júdánál, ott legalább jobbak voltak a királyok, azért majd egyszer-egyszer beszélek Izraelről is, de Júdánál maradok, ahol Roboám halála után a fia, Abija örökölte a trónt. Na most, ezeknek a királyoknak a történetét följegyzik a Királyok könyvében is, meg a Krónikák könyvében is. Elolvasod az egyiket, aztán elolvasod a másikat. És utána kicsit kapkodod a fejedet, mert az egyik helyen azt mondják, hogy iszonyú rossz király volt. A másik helyen pedig nyomát nem látod ennek a rosszaságnak, már-már hősi magasságba emelkedik a király. Na mondod akkor most, uram, hogy is van ez? Amíg aztán nem kezded átgondolni, hogy mennyire így vagyunk mi is, meg így van az Isten velünk. Hogyha magamra nézek, meg mindannyian, amikor magunkra nézzük, akkor azt gondoljuk, hogy hát azért van rossz. Én legalábbis bizonyságot tudok tenni a magam életében, hogy időnként már-már elkeserednék, ha nem ismerném az Isten kegyelmét, hogy hogy lehet, hogy ilyen lassan csinálom, és ilyen sok visszaeséssel. Aztán elolvasom az Efézus 5-öt, és ott pedig azt látom, hogy makula és szeplő nélkül való mennyasszonyt állít az ő fia elé, és meghökkenek, hogy uram, most kiről beszélsz rólam, biztos nem beszélsz, és gondolom, hogy ti is így vagytok vele, hogy uram, valami nagy-nagy trükk lesz ebben, mert nem látjuk. Na, körülbelül így kezd szétválasztani a Királyok és a Krónikák könyvét. A Királyok könyve az időnként kegyetlen őszintességgel fogalmazza meg az összes gyengeségét a királynak. A Krónika könyve meg kimondottan az Úr dicsősége szemszögéből nézi, és ilyen módon szinte semmit, vagy nagyon ritkán említi a rossz dolgokat, sokkal inkább, mint hogyha arról beszélne, hogy hogyan viszi előre mégis Isten, hogyan viszi előre mindazok ellenére, amilyenek az emberek, hogyan viszi előre az ő országát. Rövid ideig uralkodik ez az Abija, Roboám halála után alig 3 évig. Mondhatnánk, hogy ez egy elég eseménytelen dolog. Hogy tudja erről megállapítani olyan biztonsággal a királyi könyv, amit mond, hogy teljesen apja bűneiben járt, amelyeket ő előtte cselekedett, és nem volt a szíve olyan tökéletes urához, Istenéhez, mint Dávidnak, atyának a szíve. De mindazáltal azért elismerő, hogy nem magáért, hanem Dávidért adott neki Isten az Úr mécsest Jeruzsálemben, fiában utódot támasztott, és Jeruzsálemet megerősítette. És aztán annyit még leír tényszerűen, hogy hadakozás folyt Roboám és Jeroboám között egész életükben. Ennyi. Ha átmegyünk a Krónikák könyvére, akkor ezt sokkal részletesebben olvashatjuk, méghozzá ezt a hadakozás folyt. Ugye Abija és Jeroboám között. És egy meglepő dolgot olvasunk rögtön az elején, mégpedig azt, hogy a háborút Abija robbantotta ki. Na most kérdezitek, hogy na és? Hát, de azért nézzük meg egy kicsit részletesebben. Abijának 400 ezer válogatott fegyverese volt, vagy vitéze volt, Jeroboámnak 800 ezer. Duplája. Mondhatnánk, hogy hát ez már önmagában is elég botor dolog, vagy legalábbis nagy önbizalomra val, és igen, erős ambíciókra, hogy ezzel a dupla létszámmal kiáll, eszébe jut az embernek Jézus, aki már-már példabeszéd szintjén is azt mondja, hogy avagy, hogyha valaki háborút akar indítani, és leül, és látja, hogy a másiknak a hadereje sokkal nagyobb, mint az övé, akkor vajon nem kell-e megfontolni, hogy háborúba fogjon. Ez zárójelben, mert még szeretnék majd visszatérni rá egy keresztény vonatkozásban is. Nagyjából ott a efraimi határon, ahol kezdődik az Izrael országa, áll meg a két sereg, és akkor történik valami. Abija fölmegy a hegygerincre, és egy szónoklatot tart. A szónoklat célja az ellenséges haderő, tehát Izrael embereinek a meggyőzése arról, hogy nem kéne ezt a háborút nekik tulajdonképpen folytatni, hanem adják meg magukat. A szónoklat annyira szép, annyira fenkölt, annyira irodalmi, hogy az ember azt mondja, hogy na ez egy nem kis képességű ember, ez Abija, akármilyen fiatal és friss király, hát retorikából kiváló. Én fogok belőle olvasni, és aztán időnként megállok. Egyrészt nyilván a célja nem csak az volt, hogy az ellenség hallja őt, hanem hogy a saját népe is hallja őt, és ezáltal megbátorítsa őket, hogy mi milyen jók vagyunk. Az ellenséget pedig elbizonytalanítsa, hogy lám ők milyen jók, mi meg milyen rosszak vagyunk. Ez a 2 Krónika 13. Akkor felállt Abija a Cemáraim hegyen, amely Efraim hegységében volt, és így szólt. Hallgassátok meg szavamat, Jeroboám és egész Izrael! Nem kellene így tudnotok, hogy az Úr Izrael istene Dávidnak és fiainak adta a királyságot Izrael felett örökre, sószövetsége által. Mégis fölkelt Jeroboám Nebát fia, Salamonnak, Dávid fiának a szolgája, és az ő ura ellen támadt. Aztán haszontalan emberek, Béliál fiai gyűltek hozzá, akik elleneszegültek Roboámnak, Salamon fiának, amikor még Roboám gyermek és félénk szívű volt, és nem tudta megvédeni magát vele szembe, velük szembe. És most azt gondoljátok, hogy ti ellene állhattok az Úr királyságának? amely Dávid fiainak a kezében van, mivel sokan vagytok, s veletek vannak az aranybórjak is, amelyeket Jeroboám öntetett nektek Istenek gyanánt. Így kezdi. Ugye jó szónoklat. Tele van szemrehányással. Az a helyzet, hogy már-már szencegés szinten tele van szemrehányással. Ti a rosszak, mi a jók. És azt is gondolhatjuk, hogy végül is minden szava igaz. És való igaz, hogy minden szava igaz, mert körülbelül ez a történelem. Csak van néhány dolog, amit ügyesen elhallgat. És ugye ez a néhány dolog az, ami foglalkoztat bennünket, mert mi is időnként ügyesen elhallgatjuk azt a néhány dolgot, ami pedig ott van. Dávidra hivatkozik. Salamonra hivatkozik. Roboámra hivatkozik. Olyan múltra hivatkozik, amiben egészen jól tudjuk, hogy Isten állt amögött, hogy kiveszi a dávidi örökséget, Dávid fiainak a kezéből, és 10 törzset odaajándékozott Jeroboámnak. Ez az éremnek a másik oldala, az ő bűneikért, mármint Júda, Dávid házának bűneiért. Erről nem beszél. Ahogy arról sem beszél, hogy ez az egészre azt mondja Isten, hogy én tőlem van ez. Azt mondja, hogy ne indítsatok a hadat. Emlékeztek, amikor Roboám és Jeroboám között szétszakad a birodalom, és Roboám még készek rá, tehát a dávidi örökség kész rá, hogy hadat indítson, hogy visszaszerezzék az elvesztett területeket. Isten azt mondja, hogy ne, mert én tőlem volt ez a dolog. Mindegy, hogy milyen volt a lefolyása, mennyire volt szép, méltó, vagy kevésbé volt méltó, de én tőlem volt ez a dolog. Hát ez elmaradt ebből a felsorolásból. Jogokra hivatkozik, előjogokra hivatkozik, Istenre hivatkozik. Úgy tesz, mintha a történelem nem volna tele azzal is, ami az ő bűneik. Szóval önmagukkal szemben nem szembesül, vagy nem szembesíti önmagát önmagukkal szemben. Néha azt gondolom, hogy ilyenek vagyunk mi is. Emberek, keresztény emberek, ismerjük a jogainkat. Ismerjük az előjogainkat. Tudjátok, amikor elolvasuk a János Evangélium első részében ezt a mondatot, hogy akik pedig hittek ő benne, azt a méltóságot adta nekik, hogy Isten fiainak neveztetnek, akkor bizony néha fölmerül a kérdés, hogy tudjuk ezt azzal az alázattal megélni, amilyen céllal ezt Isten nekünk adta, vagy pedig előjogként tekintünk rá, anélkül, hogy pontosan érzékelnénk azt, hogy vajon mi a mi részünk abban, ami ma van. Szemrehányást tehetünk-e Istennek, hogy az a sorsunk, ami van, és hivatkozhatunk-e arra, hogy pedig te megígérted, pedig te azt mondtad. Szóval én azt gondolom, hogy az önmagunkkal való szembenézés magunknak is fontos, de olyankor is fontos, amikor bizonyságot teszünk másoknak, amikor kialakul valami olyasmi, aminek nem szabadna soha kialakulni, éveken keresztül hosszan beszéltünk róla, hogy ez az aláfölé rendeltség dolog az egyik legkárosabb, ami megfertőzte még a Krisztus követőit is. És nem csak olyan értelemben, hogy kialakultak társadalmi kasztok, keresztény társadalmi kasztok, ahol az egyik réteg magasabban érzi magát, mint a másik. Mindegy, hogy hogyan nevezik magukat, vagy hogyan nevezi az ember őket, de maga az, hogy bevetül a gyülekezetbe, az én tudom, én jobban tudom, én nekem mondta meg az Isten, az én apám már pásztor volt, és én ott nála láttam ezeket. Szóval ez biztos, hogy egy olyan céltévesztés, amit gyakran észre se veszünk. Figyeljük, hogy ezt ő hogy fogalmazza. És most azt gondoljátok, hogy ti ellenállhattok az Úr királyságának, mint hogy ő az Úr királyságát képviselné úgy szépen és tisztán, makula és szeplő nélkül, amely Dávid fiainak a kezében van, mivel sokan vagytok. Nem ti űztétek el az Úr papjait, Áron fiait és a lévitákat? És nem ti szereztetek-e magatoknak papokat, mint más országok népei? Mert bárki, aki eljött egy fiatal bikával, vagy hét kossal, hogy felavassák, papja lett azoknak, amik nem istenek? Ti. Szemrehányás. Azt is mondhatnám, hogy igazság, mert ezek megtörténtek. De az igazságban nincsen ott a szeretet, és nincsen ott a kegyelem. És valahol itt érünk el az egyik leglényegesebb mondani valójához ennek a egyszerű és kvázi rövid történetnek, az igazság szeretet nélkül. Az igazság a pőre tiszta igazság kegyelem nélkül. Az, amit egymás fejére lehet olvasni, hogy ilyen vagy, olyan vagy, ezt csináltad, azt csináltad, nem szégyeled magad? Lehetsz te így az Istennek a gyermeke? De hogyha nem is Isten gyermekeivel szemben, de összegészében, az egész bennünket körülvevő világgal szemben, mert hogy ilyenek a paráznák, ilyenek a gyilkosok, ilyenek az iszákosok, ilyenek a ragadozók, de miért mond, bármit mondhatunk. Lehet, hogy a felszínen sokszor igazság van abban, amit megtapasztalunk. De akkor, amikor megtapasztaljuk az igazságot, ez úgy értem igazságot, a valóságot, hogy már ez maga is arrogancia, hogy azt gondoljuk, hogy mi megtapasztaljuk egy az egyben az igazságot. De hogyha még van is ilyen dolog, hogy valamit megjelentett nekünk az Isten, érzékeljük, hogy ez nem lehet ok arra, hogy ezt bárkinek a fejéhez vágjuk. Hogy belevetítsünk a kapcsolatainkba ezt a ti meg a mi. Ezek ilyen gyülekezetek, ezek ilyen emberek, ezeknek ilyen rossz a teológiájuk, vagy a tanaik, a más, bezzeg mi. Mi jobbak vagyunk. Azt mondja, mi azonban megmaradtunk a mi Istenünk mellett. Hű, de ismerősen cseng, a mi pedig megmaradtunk a mi Istenünk mellett, akit mi nem hagytunk el. A papok pedig, Áron fiai az Úrnak szolgálnak, és a léviták is végzik a munkájukat. Minden reggel és minden este égő áldozatot és füstölő áldozatot mutatnak be az Úrnak, és gondot viselnek arra, hogy kenyér kerüljön a tiszta asztalra, és az aranymécses tartó mécseseit meggyújtják minden este. Hát már regény, aranymécses tartó, tiszta asztal, tiszta kenyér. Tehát egészen elképesztő magaslatokban beszél arról, hogy mi pedig milyenek vagyunk. Mármint, hogy ők. Mert mi megtartjuk az Úrnak, a mi Istenünknek a rendeléseit, ti pedig elhagytátok őt. Valahol egy egészen döbbenetes kulcsmondat Abija részéről, mi megtartjuk a rendeléseit, ti pedig elhagytátok őt. Nem hiszem, hogy nagyon absztrahálni, elvonatkoztatni kellene a mai élettől. És megint azt szeretném mondani, hogy mindenkinek lehetnek futó gondolati arról, hogy mi minden történt velünk, meg veletek, meg még fog történni körülöttünk. És nyilván nem csukhatjuk be a szemünket, de egyet megtehetünk, hogy egyre erősebben törekedjünk arra, hogy nincsen mi, meg nincsen ti. Az az Isten, aki szerette Abíját, az bizony szerette Jeroboámot is. És aki számára eszköz volt Jeroboám akkor, amikor elszakadt Izrael Júdától, ugyanaz az Isten szerette őt, mint aki szerette Abíját is. Azt látom, hogy a mai kornak is az egyik legnagyobb baja, hogy mi ismeretek körül harcolunk, tanok körül harcolunk, mi tudjuk. Mi tudjuk, hogy mi az, hogy kegyelem, vagy mi tudjuk, hogy mi az, hogy bűn. Bezzeg ők! Bezzeg ti! Mi ilyen-olyan nagyon jó letisztult tanokat hallgatunk, tanítunk, hú, mit hallottam megint a héten, milyen fantasztikusan megfogalmazta, őt nem hallgatom, ne hallgasd őt, az csak rosszat mond. Ne is kattints rá ott a YouTube-on erre az emberre, mert én azt tudom biztosan, tutira, hogy az csak tévtanokat beszél. Lehet, hogy így van. Nem tudom. De én azt gondolom, hogy abban a percben, ha belevetül ez a miti dolog a mi életünkbe, megengedjük, hogy belevetüljön, akkor azzal nagyon sok sebet szerzünk, és nagyon sok sebet osztogatunk másoknak is. Mert szeretet nélkül harcolni ismeretekért csak arról tesz bizonyságot, hogy nem ismerem az Urat. Mert az Úr nem azzal bízott meg, hogy megítéljem az én szolgatársamat, hiszen az ő urának áll vagy esik, mondja a római levél, és kicsoda vagy te, hogy megítéled őt, hanem arra hívott el, de a folytatás a Róma 15-ben, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan a Krisztus befogadott benneteket. Mondom, viszonylag egyszerű történet, és elképesztően mély mondani valókkal. Van még valami ott a sorok mögött, ami megint döbbenetes. Azért kezdtem azzal, hogy ő indította el a harcot. Gondoljatok bele, kimegy, henceg, azzal henceg, hogy ő milyen istenes, a másik meg milyen istentelen, és közben kész arra, hogy lemészároljon 800 ezer embert. 500-at le is mészároltak. Hát nem kiáltó az ellentét? És nem ez volt a történelemben, és nem ez kísért mind a mai napig bennünket is, hogy igen, csatába lehet vonulni jó ismeretekkel, és talán meg se rebben a szívünk, amikor lemészároljuk a testvéreinket. No, nem karddal, hanem csak azzal, hogy beletiporunk meg, beledöngöljük a földbe a mi vélt istenességünkkel és igazságunkkal, ahelyett, hogy úgy szeretnénk, hogy Isten szerette. Szóval akármennyire magasztos volt a beszéd, hogyha az, amilyen fantasztikus szépséggel leírta a papi áldozattól kezdve mindent, ha az a szívükben lett volna úgy, mint ahogy a felszínen ezt megcselekedték, akkor eszükbe se jutott volna erre a harcra menni. Különösen utána Isten azt mondta, hogy én tőlem van ez a dolog. Na, itt van utána egy nagyon fura rész. Azt olvassuk, hogy Isten velük volt. Abijával volt. Most kicsit karikírozva, vagy túlozva lefestettem nektek egy emberi szívet. Vagy ilyen volt, vagy nem ilyen volt, de hogyha rám hallgattatok, akkor akár magatokévá is tehettétek volna ezt a látást, hogy hát akkor Abijat, ez egy borzalmas ember volt. Hát nyilván elvesztette a csatát. Na nem, megnyerte a csatát. Lemészárolt 500 ezer izraelit, és a nép újongott. Na akkor most hogy is van ez? Hogy is van ez? És tudjátok, valahol azt érzékelem, hogy itt egy olyan mesdjére lépünk, ami igenis nagyon megint a napjainknak a gondja. Lehet, hogy Isten szívétől távol állt már akkor is ez a típusú ortodoxia, tudod, az én a jó hívő. Lehet, hogy távol állt, sőt, én azt gondolom, hogy távol állt az Isten szívétől ez a dolog. Na, de amire hivatkozott, az papírforma szerint helyes volt. És valóban ők megtartották legalább a felszínen az Istennek az imádatát, valóban Jeruzsálemben folytak az áldozatok, úgy, ahogyan az előbb volt írva, és tudjátok, arra gondolok, hogy talán észre sem vesszük, hogy amikor Isten valamit jóvá hagy, az nem szükségképpen azért hagyja jóvá, mert én, aki hordozója vagyok a cselekedetnek, ezt jól csinálom, hanem az ő nevéért. Azért hagyja jóvá, mert ő ígéretet tett Dávidnak. Nagyon egyszerű példát mondok, és akkor megértitek a gondolat lényegét. Ugye nagyon sokunkat foglalkoztat az, hogy akkor, amikor a Máté evangéliumának a 7. részében közöttünk is nagyon sokszor elhangzó történet lezajlik, Jézus elmondja azt, hogy mert sokan fognak azon a napon jönni, és mondani azt, hogy nem, de nem a te nevedben prédikáltunk. Nem, de nem a te nevedben tettünk hatalmas dolgokat. Tettünk csodákat. Nem a mi utcánkban tanítottál, mondja egy másik helyen. Szóval ott állnak emberek, akik megvannak arról győződve, hogy jól csinálták az életüket. Hiszen eredményes volt az élet. Hiszen az Úr nevét hívták úgymond segítségül, Krisztus nevében űztek ördögöket, Krisztus nevében gyógyítottak, Krisztus nevében tettek nagy és hatalmas dolgokat. Minden körülálló előtt nyilvánvaló módon eredményesen Isten nagy harcosai, akiket jól tudott használni. És odaállnak Krisztus elé, és azt mondja neki Krisztus, hogy nem ismerlek benneteket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Hát ennél nagyobb arcúcsapást nehéz elképzelni, és különösen úgy nehéz elképzelni, hogy egy olyan lény tekintete előtt, vagy szín előtt állnak meg, akinek a tekintet olyan, mint a tűzláng. Jelenések könyve szerint. No, miért mondom ezt a hasonlatot? Talán értitek. Isten nagyon gyakran az ő nevéért, vagy a Krisztus nevében mondott dolgokat beteljesíti. Nem szükségképpen azért, mert aki azt hordozza, az jól csinálja, hogy méltón viseli azt a nevet, vagy méltón használja azt a nevet, akinek a nevére minden tér meghalol, menjen és földön, és vallja, hogy igen, Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. De Isten nem tagadja meg önmagát. És nekem nagyon érdekes volt az látni, hogy ez a gondolat már fölmerül itt egy ilyen történetben, mint az Abija történet. Hogy győzedelmet ad nekik az Isten, annak ellenére ad győzedelmet, amit én, vagy lehet, hogy ti is, ha végigolvassátok, látni fogtok ebből, de az is lehet, hogy ezután, ha beszélgetünk, akkor gyorsan ki fog derülni, hogy nagyon sokan nagyon másképp látják, és én szerintem az is nagyon jó, mert akkor lesz miről beszélgetni. De lényeg az, hogy Isten akkor is támogatja azokat, akik kvázi az ő országáért harcolnak, hogyha rosszul harcolnak az ő országáért. Az más kérdés, hogy elismeri-e őket, vagy sem. Pál beszél arról, hogy bizony szomorú az, amikor miattatok káromoltatik ez a név a pogányok között, mert nem jól élitek ki, nem jól sugározzátok ki azt, aki a Krisztus. És ez egy komoly veszély. Úgyhogy, és ami még látszódik benne, hogy Isten mennyire nem a nagyon jó vezetőkre tekint csak, mert azért amit itt elmond Abija, az az ő retorikai képességeiről beszél, a szónoki képességeit csillantja meg, de azért ott van mögötte mégiscsak ugye 400 ezer ember, akik valószínűleg nem magas teológiát űznek, de ott vannak, és ők a maguk hitének a szintjén, a maguk életének az adott hit szintjén valóban küzdenek a Dávid fiáiért, küzdenek a királyságért, küzdenek az Isten ügyéért, és még akkor is, hogyha rossz az elő, mármint rossz a fölvezetés, meg rossz maga az, ahogyan ezt kommunikálják Jeroboám serege felé, de Isten rájuk néz, és amikor Jeroboám cselt vett, hátulról is támad, akkor azt mondja az ige, hogy fölkiáltanak az Úrhoz. Látva pedig a judaiak, hogy íme elől is, hátul is megtámadták őket, az Úrhoz kiáltottak, a papok pedig megfújták a kürtöket. Kiáltottak hát Júda férfiai. És amikor kiáltottak, Isten megverte Jeroboámot és az egész Izraelt, Abija és Júda előtt. És Izrael fiai menekültek Júda elől, de Isten kezükbe adta őket. És akkor írja le, hogy az izraeliek közül 500 ezer válogatott férfi esett el halálos sebbel. És való igaz, hogy ezután már soha nem állt föl Jeroboám a saját életében. Nem sokára meghalt ő is. Ott hagytuk egyébként múltkor abba Jeroboám életénél. De a következő 16 esztendőben nem volt ismét ereje Izraelnek ahhoz, hogy Judával megmérkőzzön, és majd csak később Balsá a királysága alatt kezdődik el újból egy ilyen testvérháború Izrael és Júda között, akkor már Ászá a király. No, én most tartok ott, hogy bele lehetne fogni az Ászá történetbe, amit én nagyon szeretek. Az egyik nekem nagyon sok szempontból nagyon, nagyon közel álló király, de most nem fogok róla beszélni, mert azt gondolom, hogy akkor túl hosszú lenne. Talán annyi, hogy nagyon apró kis mozzanat. Abija szó a Jahve szónak az egyik szokásos, a javégű meg a szavak az a Jahve szónak valamilyen leszármazottjai, és Krónikák könyve így is írja. A Királyok könyve nem. Királyok könyve hozzátesz egy M betűt a végéhez, és Abijámnak nevezi Abiját, amivel elveszti a Jahve tőnek a megszentelő erejét, és az a Királyok könyvének az írója, aki hát nem kiméli őt, úgy értem, hogy ő inkább a bűneiről beszél, mint sem a nagy cselekedeteiről, az ilyen módon adja tanújelét annak, hogy azért nem minden volt rendben ezzel a királlyal, és hát megint csak azt gondolom, hogy de jó lenne, hogyha ez a gondolat valahol felelősséggel járna mi részünkről is, hogy az a név, amiről mi neveztetünk, a Krisztusnak a neve, az valami olyan dolog legyen, amit nem kell mindenfajta egyéb toldalékkal majd Istennek érvényteleníteni a könyvben, hogy igazából vajon keresztények voltunk-e a szónak az eredeti értelmében, vagy sem. No, hát ez a viszonylag rövid történet, többet nem is ír róla, mert már csak annyit ír, hogy 14 felesége volt, 22 fia, 16 leánya, és hogy a többi dolga, útja és beszéde megíratott Iddó próféta könyvében. Kár, hogy nem maradt ránk, mert ezek szerint azért a beszédhez volt neki ajándéka, és hogyha még Iddó is följegyezte ezt a beszédeit neki, akkor feltehetőleg nem a beszéddel volt baj, hanem sokkal inkább a hozzáállásával, a szívvel. Úgyhogy végezetül tényleg csak azt kívánom, hogy adjon az Isten mindannyiunknak bölcsességet arra, hogy minél távolabb tartsuk magunkat a mitől és a titől, és minél inkább a befogadás, és nem pedig a testvérháborúra való készség jellemezzen bennünket. Amen.
Amen.